Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Fodor Tamás színész, rendező, társulatépítő színház csinálóval beszélgetünk. Általános színházi kérdésekről kérdeztelek, leginkább azért, mert hogy az ambivalenciát, a kétértelműséget szereted, de azt mondod, hogy a viszonyod egy művészi alkotással az nagyon hasonlít egy emberi kapcsolatra. Belemész, és akkor az is megváltozik, meg te is megváltozol. Most beszéljünk egy konkrét darabról, ez pedig a Foster első Erzsébet című darabja, ami díj esőt kapott az elmúlt fél évben egészen biztosan, és megkaptad a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést. Egy közös ismerősünk azt mondta, hogy egyrészt a legjobb női főszereplőnek járó elismerést kellett volna megkapnod első Erzsébetért, másrészt pedig azt mondta, hogy nem csináltok mást a színpadon, mint hogy szemérmetlenül élvezkedtek, és nektek ez ingyen van, hiszen ez egy oly jutalomjáték ez az előadás, hogy ebben örülni, lubickolni, és egyszerűen csak létezni lehet. Konkrétan ez az előadás, aminek óriási sikere volt az elmúlt évadban. Téged hogyan változtatott meg, és te hogyan változtattad meg ezt?
Hát ezt miután évek telnek el, ugye a bemutató és a rákészülés óta, ezt így napra készen nem tudom, blogot nem vezettem erről, de azt tudom, hogy minden szerep igazából úgy áll az ember előtt, mint egy megfaragni váró, igen,
már kődarab. Most megszemélyek,
kődarab, amit hogyha ütök vésővel, kalapálok, akkor én rám is ez visszahat. Amilyen erővel ütöm azt a még formátlan kődarabot, ugyanazzal az erővel üt vissza. Erősebb, okosabb, ügyesebb leszek általa, ahogy felkészülök, el kell gondolkoznom életen, környezeten, olyan politikai viszonyokon például, amelyik az első Erzsébet, ugye hát Shakespeare-nek a koráról van szó. Ez is érdekes, hogy Shakespeare ebben a korban, ahol hát igen nehéz volt a színházak, színészek élete, alkotta a legnagyobb műveit, és utána a represszió korában, ami első Erzsébet halála után következett, a Jakab még akkor is alkotott, bár annak a vége felé már elhallgatott. Hát amikor van téma, amikor megmagyarázhatatlan dolgok történnek, vagy legalábbis első pillanatban megmagyarázhatatlan dolgok.
Mire gondolsz? Mi az,
a hatalom és az emberek viszonya például. Vagy hol dőlnek el az igazi kérdések, amik vajon a kapusnál dőlnek el, vagy pedig a végrehajtónál. Hát az is érdekes, hogy most például az első Erzsébet után ugyanennek a kornak a ról szóló másik darabot, Tom Stoppardnak a Rosenkranz és Guildenstern című darabját játsszuk, amely megpróbál az epizódisták, a mellékszereplők felől nézni. Én egyébként ezt különlegesen szeretem, már mikor az új stúdióká elindult ez a harmadik nemzedék a Ferencvárosban, akkor az első bemutatónk a gyerekdarab után az rögtön a Zács Klára történet volt, Csát Gézának az Zács Klárája, és ezt azért szerettem igazán, mert Csát Géza megírta ennek a magyar főúr lányának a történetét, ugye, akibe szerelmes volt az a királyfi, aki a trón várományosa volt, és ezt a mélyen pszichologizáló művet megírt, ez egy egyfelvonásos volt. Ugyanakkor a Csát Géza megírta ennek a pandanyját a novellái között egy ajtón álló szemszögéből ugyanezt a történetet. Egyébként Arany is megírta az Ács Klára című balladát, úgyhogy ez mindenképpen izgatta ez a, hogy is mondjam, csak maffia. A magyar uraknak és az uralkodónak a különleges feudális hűbéri viszonya, ez úgy látszik, hogy örök téma, és már a mába vezet el minket, hogy értelmezni tudjuk, hogy mi van körülöttünk. Tehát mindenképpen izgalmas egy alsó gépállásból megvizsgálni azt, hogy mi történik. Most ezt én azért mondtam, mert mi közünk van nekünk a királyok viszályaihoz, de hát mi közünk közünk van nekünk az újságok címlapján megjelenő belső harcokról, hogy például az adott miniszterelnök most éppen kivel, melyik tőkés csoporttal van jóban, vagy nem. Van-e közünk ehhez az egészhez, vagy a mi bőrünkön csattan ez az ostor? Ez mindenképpen egy izgalmas feladat, és egy királynő, vagy király, teljesen mindegy, megfogalmazásakor az ember óhatatlanul is eltöpreng azon, hogy vajon mennyi belső intrika, vajon milyen kamarilla politikák határozzák meg azt, hogy mi is a kisemberek az ajtón állóknak, vagy pedig a volt iskolatársaknak a sorsa, mint például Rosenkranz és Guildensternben. Tehát így tanít minket az, hogy mi megpróbálunk valami mait mondani.
Most egyszerre beszéltél három dologról, és én közben igyekeztem magamban szétszálazni ezt a dolgot. Tudom, hogy ez a három dolog tulajdonképpen egy, és az ember alsó gépállásból nézi mindazt, ami mondjuk egy adott hatalomban történik, nagyon nem lep meg ez minket, hiszen általában ez a hatalom természete, vagy legalábbis nem először éljük ezt át. Egy kicsit szeretnék visszatérni az Első Erzsébetre, azért, mert az felsőgépállásból van alapvetően.
Nem, hát én, szóval...
De nem ez a lényeg benne.
De nem, pontosan az a rendezői trúváj, amit Csikszai Rémusz elkövetett, hogy nem csak stílus bravúr volt az, hogy az Erzsébet korban ugye férfiak játszották a női szerepeket is, hanem nők játszották a férfi szerepet, vagyis Erzsébet királynő játszott egy olyan férfi szerepet, amit addig nagyon kevés nő játszott, vagyis az irányítónak
hát,
a
vagyis
szerepét.
Király volt.
Hát vagyis király
igen,
volt.
Nem szerep, tehát, hogy, de mondjuk, most nem a színházra gondolsz.
Nem mondjuk azt a játékot, de együtt érdekes a dolog, tehát egy színházi tradíció, egy konvenció, együtt működik egy politikai konvenció, valami akkor alakult ki, és amelyik lehetőséget adott arra, hogy nőágon történjen az uralkodás, de éppen ezért érdekes volt maga a személy. Mert hajlamosak vagyunk elfogadni, hogy egy politikus az férfi, az politikus, és csak a politikus mi voltát látjuk.
Remélem, de hogyha... hogy ezt te nem fogadod el, mint volt politikus.
Nem, csak azért mondom, hogy hajlamosak vagyunk politikai szerepében nézni csak. Emberi szerepében akkor lesz közelebbi, hogyha közben azt is látom, hogy ő valamilyen módon nő. Például azt mondja Erzsébet, mikor azt mondja, a csata előtt azt tanácsolják neki, hogy menjen férjhez. Azt mondja, de hát ti mind a férjeim vagytok. Hát nem csatázunk, nem veszekedünk, nem adunk egymásnak becenevet, és becsapjuk egymást. Tehát úgy viselkedek pontosan, mint a házastársak. Vagyis ti vagytok az én férjeim, mondja. Szóval, hogy ez egy szörnyű rapsága egyben, például egy nehezen döntő politikusnak, és ugyanakkor meg azt látom, hogy az összes többi nő, tehát a Medici Katalin is, a Stuart Mária is, aki részt vesz ebben az egész játékban, ennek a kornak egy nagyon érdekes politikai játszmájába vesznek részt, mert azért ott elhangzik az, hogy többek között 60 ezer hugenotta hal meg egy éjszaka.
Igen, de te úgy beszélsz erről a darabról, mint egy véres királydrámáról, holott ez egy fergeteges bohózat, és az ember gyakorlatilag könnyesen röhögi magát, miközben nézi az egészet, és valóban azt látja, tehát én nem azt látom, hogy te milyen átéled Első Erzsébet, tehát biztos milyen átéled, hanem egyszerűen imádom, ahogy vörös parókával szakállasan kijössz a színpadra, és valami fajta rendkívül szórakoztató, ugyanakkor természetesen nagyon erős áthallásokkal rendelkező és végtelenül szellemes erőtérben léteztek egymással. És mindenki mérhetetlenül élvezi azt, hogy ki van rúzsozva, és hogy egy kicsit nő meg férfi, és szóval, hogy sokféle rétege van ennek a dolognak, de leginkább a színházi élmény ragad meg benne.
Manapság nem lehet beszélni tragédiáról humor nélkül. Egyszerűen az álpátosz és az a szobor szemlélet, ami ma Magyarországon uralkodik, hogy minden gondolatnak szobrot állítunk, még akkor is, hogyha hamis, az nem engedi meg a gondolkodó embernek, hogy ő a történelemből is szobrot csináljon. És a humor az, a nevetés az, amelyik az ismerethez hozzásegít, amelyik lehántja a rátapadt konvenciókat, tradíciókat a dolgokról. most így biztos rosszul fogom idézni, de Örkény Istvánnak van egy egypercese, amelyik azt hiszem, hogy a végén így szól, azt mondja, hogy két zsidó utazik a vonaton. Nehéz dolog ez. Na most, hogyha ebbe valaki belegondol, és belegondol most már a holokauszt évében, hogy mit jelent a vonat, utazik, mit jelent az utazik,
és
milyen, milyen konvenció fűződik egy vicchez, akkor azt mondja, hogy ez vicc. Igen. Hát ez nem vicc. Na most mégis vicc. Ahhoz, hogy meg lehessen érteni igazából ezt az egész dolgot, ahhoz szét kell feszíteni azt a rárakódott mászt. Uh-huh. És azért lubickolunk benne, mert a megismerés azzal az örömmel jár, ezt is Brechttől lehet megtanulni, hogy maga a felfedezésnek van egy öröme és egy humora, és azt nem szabad elfelejteni.
Hát hogyne, de ez nem pejoratív, lubickoltok benne.
Nem, hát persze, de hát attól lehet hozzáférkőzni valamin, ez, hogy az ember elcsodálkozik és elkezd nevetni. Ebbe Karinti a mester, szóval Karinti egészen félelmetes dolgokat tud csinálni a humoreszkjeiben, amik egy cseppet sem szórakoztatóak pusztán, hanem az élet legnagyobb összefüggéseire nyitnak ajtót.
Folytatjuk mindjárt Fodor Tamással.